Tovább lépünk a Mi Atyánk sorozatban, és az utolsó részeinél vagyunk a Mi Atyánk imádságának az imádsággal kapcsolatos igehirdetés sorozatban. Mert tiéd az ország, tiéd a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Ez az egy mondat lesz velünk június 28-a vasárnapig, darabokra szedve. És nyilván ez egy összetartozó mondat, tehát valahol mindig felidézzük az egészet, de nem véletlenül szedjük szét. Nem azért, mert nincs miről prédikálnunk, hanem azért, mert ez nagyon fontos, hogy ezekben a szavakban valahogy úgy egyenként elmélyüljünk. Ennek súlya és jelentősége van. A mai szó a hatalom, de inkább így mondanám a mai ígéretés alapigéjét, hogy tiéd a hatalom. Így rakhatjuk valahogy kontextusba. Máté evangélium 6. rész 13. versben hangzik ez így. Pünköst hétfőn Viola prédikált a Mert tiéd az ország részről, és elhangzott, hogy az írás magyarázók vitatkoznak azon, hogy a Mi Atyánknak ez az utolsó mondata hogy kerül ide, bizonyos kéziratokban benne van, bizonyosokban nincsen, és van egy ilyen vita erről, hogy ezt közvetlenül Jézus mondta ott el, vagy ez a gyülekezet válasza az előtte elhangzó imádságokra. Ezek azok a kérdések, amiket nem lehet 100%-os bizonyossággal megválaszolni, de nagyon érdekes, hogyha a Mi Atyánkot egyszer úgy imádkozzuk végig, hogy ezt a sort, hogy mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Elmondjuk az elején is. Majd utána elmondjuk az imádságot, és aztán elmondjuk a végén is. Mert hogy ez az utolsó mondat keretbe foglalja mindazt, ami közte van, azaz itt ebben az esetben előtte hangzik el. Mindaz, amit Istenről mond, mindaz, ahogyan a szívét Istenhez emeli. Ez az a keret, amely segít megérteni, hogy úgy tudok Istenhez imádkozni, hogyha amennyire emberileg lehetőt, olyannak látom, amilyen. Hogyha a saját elképzeléseimből indulok ki, meg hogy én éppen per pillanat mit tapasztalok, értek Istenből vagy sem, akkor nem fogok tudni közel jönni hozzá. De hogyha ebbe a keretbe rakom bele, akkor valószínűleg többet érthetek meg belőle. Így tekintsünk tehát erre a mostani ígére is, mint ami nem egy függelék a Mi Atyánk végén, így a gyülekezet válasz, hogy jó, legyen így, ahogy előbb imádkoztuk, hanem az a nagyon fontos keret, ahogy az életünket szemlélnünk és megértenünk kell. Először arról szeretnék beszélni nektek, hogy mit jelent az, hogy Istennek teljhatalma van. Másodszor arról, hogy mik az ezzel kapcsolatos küzdelmeink, és a harmadik pedig, hogy mire hív ez bennünket itt és most. Ne felejtsük el, hogy amikor az áll a Mi Atyánkban, hogy tiéd a hatalom, ezt nem egy teológus mondja egy pulpitusról, vagy egy katedráról, és nem azt mondja, hogy tudjátok, Istennek hatalma van, ez egy elméleti állítás, és én ezt most alátámasztom érvekkel. Tudjátok, Istennek hatalma van, mert így ismerhetjük meg őt, és ilyen indokokkal ezt alátámasztom, hanem a Mi Atyánkban az, hogy azt mondja a Szentírás, hogy tiéd a hatalom, ez nem más, mint doxológia. A doxológia egy idegen szó, ami azt jelenti, hogy egy Isten dicsőítő forma. Egy Isten dicsőítő imádság. És ez azért fontos kimondanom, mert lehet, hogy itt ülünk, így vasárnap délelőtt azt gondoljuk, hogy elmélkedjünk arról, hogy mit jelent, hogy Istené a hatalom. De itt ebben az imádságban, azzal együtt, hogy elmélkedhetünk is róla, ez nem úgy szerepel, mint egy állítás, egy tény, hanem úgy, mint egy Isten dicsőítésére hívó megállapítás. Ez azért fontos tenni, mert, és megérteni, mert amit az előbb mondtam, nagy mértékben meghatározza, hogy mennyire értjük meg, hogy Istennek hatalma van. Ez a doxológia, mint idegen kifejezés, amúgy az Új Szövetségben nagyon sokszor megvan, figyeljétek meg az apostoli leveleket, általában így indul, vagy és így végződik. Azzal indul, hogy magasztalja Istent, utána kezdi el a mondani valóját, és aztán a végén megint magasztalja Istent. És ez nem valami szép szokás, hogy Istent szoktuk magasztalgatni, hanem ez a keretbe helyezés, amit már az elején is elmondtam. Itt úgy látjuk, hogy a bejárt út végén van, a Mi Atyánk végén ez a doxológia. A hatalom szó, amit itt használ egyébként az írás, teljhatalmat jelent. Olyan hatalom, amikor valakinek semmilyen korlát nem áll az útjába, hogy használja az ő erejét és hatalmát. A Bibliában egyébként általában Istenre szokták ezt használni, és azt jelenti, hogy Isten uralma és hatalma végtelen és kizárólagos. És hadd mondjam el itt nektek, hogy azért zavarba vagyok egy kicsit, hogy így a végtelen Isten hatalmáról kell beszélnem emberi szavakkal. Van ebben valami paradox, nem? Arról beszélek, hogy így Isten számára nincsenek korlátok, hogy ő hatalmas, hogy ő végtelen, és mikor majd egy nap meg fogjuk őt látni színről színre, szerintem ott fogunk majd mosolyogni azon, hogy milyen vicces volt, mikor emberi szavakkal így megpróbáltuk elmondani, hogy tudjátok, Isten végtelen, meg Isten hatalmas. És akkor fogjuk meglátni, hogy ezek az emberi szavak mennyire nem voltak képesek leírni őt. De ami fontos a mi szempontunkból, hogy amikor megvalljuk, hogy isteni minden hatalom, akkor az alatt azt értjük, hogy ebben a világban kizárólag Istennek van teljhatalma. Nincs tehát dualizmus a gondolkodásunk szerint, azaz nincsen egy nagy világosság és pozitív erő, és egy nagy sötétség és negatív erő, aminek a végtelen, kiegyenlített harcában zajlik a világ. Ez nagyon izgalmas mondjuk egy film forgatókönyvének, vagy eposzt lehet írni belőle, meg ilyeneket, de a világban valójában nem ez van. És amikor a sötétségre vagy a gonoszra tekintünk, akkor nagyon fontos azt látni, hogy teremtmény, maga a gonosz is, és hogy sokkal kisebb hatalma van a sötétségnek és a rossznak, mint azt gondolnánk. Ezt azért fontos kimondani, mert a világ eseményeit látva úgy húz minket, hogy igen, így lássuk a világot, hogy a jó és a rossz kiegyenlített módon folyamatosan harcol. De ez nincs így. Isten hatalma nagyobb. Isten hatalma ráadásul szabadító hatalom. Mert a hatalmát nem arra használja, hogy uralkodjon, hanem hogy az ember üdvösségét és a szabadítását szolgálja. A mindenható végtelen Isten megfoghatatlan hatalmát azonban volt valaki, aki megfoghatóvá tette a számunkra és közelhozta, ez nem más volt, mint Jézus. Jézus Krisztus közelről látható módon mutatta meg, hogy mit jelent az Isten hatalma. Mit jelent, mit tett Jézus a hatalmával? Megtette volna, hogyha Isten olyan fajta, hogy lejön a földre, és akkor azt mondja mindenkinek, hogy térdre. Van egy ilyen ige, hogy Jézus előtt minden térd meghajol, akkor tartsunk egy főpróbát. És így biztos, hogy megtette volna, hogy így visszajel vele. Tehetett volna lárpúr, lárt csodákat. De helyett mit tett? Hirdette az embereknek az Isten országát. Meggyógyította az ő nyomorult betegségéből az embereket. Feltámasztott halottakat. Bűnbocsánatot hirdetett, és azt mondta embereknek, hogy megbocsátattak a te bűneid. Lecsendesítette a háborgó tengert azért, hogy ez a néhány kis nyomorult tanítvány megnyugodjon. És a természeti törvények felett is úr volt. És amit még olvasunk, hogy hatalommal tanította az embereket, nem úgy, mint az írástudók. Látható Jézus jelenlétéből a földön, hogy ő Isten hatalmát megmutatja, hogy hogyan használja értünk. És az Anyaszentegyház, az Isten népe, akikkel most itt vagyunk együtt, ránk bízta azt, hogy a Szentlélek által gyakoroljuk az Isten hatalmát. Ez lehet, hogy furcsának hangzik, de jelenleg így van Isten hatalma jelen ebben a világban, leginkább tapasztalható módon, vagy kellene, az ő népén keresztül. Csodálatos, ahogy látjuk Jézust, ahogy az ő hatalmát gyakorolja. Na de mit szül ez az emberben, és mire hívja? Amikor a mi atyánkban azt mondjuk Istennek, hogy tiéd a hatalom, és látjuk azt, hogy hogyan mutatta be Jézus az Isten hatalmát, akkor az bennünket egy gyermeki bizalomra hív. És ez sokkal nehezebb, mint azt mondani, hogy jó, persze Isten hatalmas és végtelen, hát valaki megteremtette ezt a világot, vagy valami olyasmi. De azt mondani, hogy Istennek hatalma van, és ez azt jelenti, hogy én rábízhatom magamat. Na, ez az igazi kihívás. Ha Istennek tényleg teljhatalma van, akkor tőlünk teljes bizalmat vár, és azt, hogy a földi, látható, mulandó hatalmak és erők mögött Istent lássuk, ahogy a lekcióban olvastuk, hogy semmi sincs már, ami az Isten szeretetétől minket elválaszt. És ugye mindenkinek világos, hogy nem Istennek van szüksége erre az imára, hogy mi azt mondjuk neki, hogy rendben, Uram, tiéd a hatalom. Mert ő tudja magáról, hogy az övé a hatalom. Hanem erre nekünk van szükségünk, hogy mi ezt kimondjuk és emlékeztessük magunkat erre. A probléma azonban az, hogy ez a hitünk és a tapasztalataink számtalan ponton ütköznek egymással. Beszéljünk másodszor erről. Mit jelent az Isten hatalmával való küzdés? Nem tudom, hogy milyen élethelyzetben vagy most. Hogyha ilyen békességben, nyugalomban vagy, és azt gondolod, hogy rendben vagy Istennel, és nem jelent neked gondod azt, hogy ő hatalmas, és ilyen teljes nyugiban vagy, akkor lehet, hogy most fel foglak zaklatni egy kicsit. Ha pedig pont nehézségben vagy, akkor talán remény lehet a számodra az, hogy ezeket a dilemmákat megpróbálom kimondani, de arra hívlak, hogy akár az igehirdetés alatt, vagy utána a dicsőítésben, az imádságban, Azokat a dilemmáidat, amikkel küzdesz, azt vidd Isten elé. Nem a dilemmáink, a kérdéseink választanak el Istentől, hanem az, hogyha önmagunkban pörgünk rajtuk. És azon pörgünk, hogy ez hogy lehet, miért engeded, miért nem így van, mit nem értek, miért nem szeretsz, stb. És önmagunk körül pörgünk ezekkel a dolgokkal, ahelyett, hogy Istennek mondanánk el, hogy Uram, én hiszem, hogy tiéd minden hatalom, de akkor hogy történhet meg az, hogy? Nagyon sok ponton küzdhetünk ezzel, és azt hiszem, hogy ha Krisztus követjük már egy ideje, akkor a küzdelmek valószínűleg nehezednek, vagy összetettebbé válnak. Ha pedig nem vagy még Krisztus gyermek, akkor azt érezheted, hogy ezek a dolgok pont elválasztanak Istentől. Hányszor hallom ezt, hogy én olyan könnyen hinnék, hogyha látnám azt, ami le van írva a Bibliában, hogy ez így ma tényleg működik, és ne lenne ennyire ellentmondásos a dolog. Vigyük hát Isten elé mindazokat a dolgokat, amik dilemmák ezzel kapcsolatban bennünk. De azt is próbáljuk meg Isten elé tárni, hogy vajon az életünkben nem veszítette el a súlyát ez a kifejezés. Mert lehet egy üres szófordulat, hogy elmondom Istennek, ó persze, Uram, tiéd a hatalom, aztán utána azt csinálok, amit akarok. A hatalom a tiéd a mennyekben, de itt a földön én szeretném intézni a kis bizniszeimet, meg a kapcsolatrendszereimet úgy, ahogy én gondolom. Abba légy szíves, Uram, ne szólj bele. Sőt, ha a küzdéses résznél tartunk, a hatalom az egyik legnagyobb bálvány a világban. És nem csak annak lehet bálvány, akinek óriási hatalom adatik. Hadd mondjak el nektek ezzel kapcsolatban egy ilyen folyamatábrát, nincs kivetítve, de el tudjátok képzelni. Ha a hatalom bálványá válik az életünkben, és túlságosan nagy a jelentősége, akkor a kontrollnak az eszközévé lesz, és a biztonságot szolgálja. És elhisszük, úgyhogy fényben nincs ott feltétlenül ez az ábra, de valójában ez történik, hogyha hatalmat gyakorlunk, mi kézben tartjuk a dolgokat, és irányítunk, azzal átéljük a kontroll érzését, ami egy csomószor amúgy illúzió, és ez egy hamis biztonságot teremt a számunkra. Így szakad el az ember Istentől. Mert azt mondja a végén, hogy hát nincs is szükségem Istenre. Hatással vagyok a dolgaimra, kontrollt gyakorlok, és emiatt biztonságban vagyok. Ezzel szemben Isten arra hív bennünket, hogy kimondjuk, hogy minden hatalom az övé, és hogy igazából neki van az életünk dolgai felett is hatalma. Ebből ehhez kapcsolódik a bizalom, ahogy mi ő vele vagyunk, és ebből fog megszületni a biztonság. Értitek ezt a másodikat? Istené a hatalom, én benne bízom, és ebből jön az én biztonságom. Ezek általában olyan mély törvényszerűségek, amik a gondolkodásunk mélyén vannak, nagyon nehéz így közvetlenül hatással lenni rájuk, csak lelepleződnek akkor, amikor elveszítjük a kontrollt. És teljesen természetes, hogyha valaki mondjuk elveszíti a munkahelyét, akkor nagyon rosszul érzi magát, és elkezd tervezni, hogy mit tegyek most. De vajon egy ilyen esetben megszületik-e mondjuk rövid idővel, azután, hogy ez megtörténik, hogy de mégis Istené a hatalom, és rábízom magamat. És ő adja a biztonságot, nem pedig magam teremtem meg azt magamnak. Tovább lépek, és nem sorolok több ilyen küzdelmet, de ami a ti küzdelmetek, azt vigyétek az Úr elé, és hiszem, hogy ebben tud benneteket érinteni és gyógyítani, hanem szeretnék beszélni egy kicsit az Isten hatalmával küzdelem kapcsán a belső, a közösségi és a társadalmi küzdelmekről. A mai ember számára azért más ez az imádság, mint Jézus korában, mert akkor egy csomó mindent a világról nem tudtak az emberek, nem ismerték a betegségeket, egy csomó mindenről nem tudtak, ami a mindennapi életüket befolyásolta, és valamilyen módon jobban rá voltak szorulva talán Istenre, vagy érezték, hogy rá vannak szorulva. De a mai ember egyik legnagyobb belső küzdelme, hogy kvázi mindenhatóvá vált. Egy csomó olyan dolog van, amiben tudjuk működtetni az életet. Ha rosszul vagyunk, el tudunk menni egy orvoshoz, ami nem baj. Hogyha, nem tudom, jön a villámlás, akkor tudjuk, hogy miért jön, mikor jön, kb. Hova fog becsapni, mit kell csinálni, és hogyha becsap, akkor utána azt hogy lehet megoldani. Nem is érzékeljük talán, hogy a mi életünknek számtalan területére oly módon tudunk hatással lenni, ahogy az emberiség történetének a nagy részében nem voltak az emberek. És amiért ez működik, ezért egyszerűen nem feltételezzük, hogy szükségünk lenne az Isten hatalmára. A probléma azonban az, hogy miközben minél több mindent megtehetünk, a félelem és a szorongás nem csökkent. Ti az nektek így megvan, hogy minél többet tudok, annál több minden miatt lehet szorongani, ugye? Mert lehet, hogy tudom, hogy most már hogy működik a nem tudom milyen betegség, és tök jó, hogy van egy orvos, meg tök jó, hogy el tudok menni, de ez felvet újabb és újabb kérdéseket, és most már tudom, hogy miért kell félni és aggódni. Amíg az ember nem tudta, hogy most éppen mi történik benne, kicsit félt, de utána nem. Nem tudom, ez megvan-e nektek, hogy attól, hogy több mindenre vagyunk hatással, attól még a félelem és a szorongás nem csökken. És félre ne értsétek, nagyon jó dolog, hogy több mindenre tudunk lenni hatással. Lehet ez az Isten ajándéka. De ha Isten nem jön bele a képletbe, és hogyha nem ő belőle merítem a biztonságomat, az életem nem lesz könnyebb attól, hogy többet tudok. Ugyanígy óriási belső küzdelem, ami a mi korunkban nagyon erősen jelen van, hogy a kulturális narratíva még minden afelé visz, hogy erősnek kell lenni, szívósnak kell lenni, autonómnak kell lenni. Meg kell állni a saját lábunkon. Ez ugye az individualista kultúrának az alapja. Persze fontos a közösség, de alapjába véve meg kell oldani a dolgokat. És a lelkiöntözői beszélgetések nagy részében mindig eljutunk ide, hogy erősnek kell lenni, és nem lehet gyengének lenni. És tulajdonképpen ez az állapot az, amiben az ember egy ponton akár egészen kegyetlenné is válhat saját magával. Gondoltál erre, hogy a tiéd a hatalom kérdéskörébe beletartozik az is, hogy de tényleg így tudsz-e igazán gyenge lenni, legalább Isten előtt? Tényleg ki tudod-e mondani azt, hogy Uram, ügyes vagyok, okos vagyok, és mindent tudok menedzselni, de valójában nem tudom az életemet irányítani nélküled. Sebezhető vagyok. Lehet-e a gyülekezetünk egy olyan hely, ahol lehet gyengének és sebezhetőnek is lenni? Lehet jól is lenni persze, de hogy behozható az, hogy hát lehet, hogy más szerint, más tudja, hogy mit kéne csinálnom, de nekem ez most éppen nem megy. Néha szétcsúszik az életem, néha bizonytalan vagyok. Vagy meglátom a teendő listámat, és azt mondom, hogy valaki csinálja helyettem végezt a mai napot. Vagy vannak olyan dolgok, amivel úgy küzdök, hogy azt mondom, hogy ember nincs rajtam kívül, akinek ezt a terhet kell hordoznia. Ha nem tudunk Istennél megbékélni, akkor pont azért, mert erősnek kell lenni és ügyesnek, nagyon kegyetlenné tudunk válni saját magunkkal. Akit ez érint, az pontosan érti, hogy miről beszélek. És hirdetem neked az evangéliumot, hogy Jézus Krisztus szeret téged, meghalt a bűneidért, ezért az állapotért, amiben vagy, ne bánts magadat. Nem visz közelebb Istenhez, és nem oldja meg a problémákat. Valahol a Krisztus keresztjénél magunkhoz kell ölelnünk a saját gyengeségünket és töredékességünket is. Azért, mert átlépve a kapcsolati szintre az egyéniből, az az ember, aki megbékélt valahol, azt tud a kapcsolataiban is irgalmas lenni. A kapcsolatrendszerünket is átjárja ugyanis a hatalomgyakorlás és az uralkodásnak mindenféle fajtája. És ez nem csak azt jelenti, aki mondjuk főnök vagy aki vezető. Az is él a hatalommal, aki csak egy családtag. A gyerekeivel, a férjével, feleségével, szomszédaival, szüleivel, ismerőseivel szemben. A legközelebbi kapcsolatrendszerben kétféleképpen történik biztosan a hatalomgyakorlás. Az egyik az az, amikor tényleg valaki erőszakos és leuralja a másikat, és mondjuk így, hogy akár bántalmazó is. A másik véglet pedig a manipuláció. Amikor semmi erőszakos szó ki nem megy a száján, de olyan ügyesen mozgatja a szálakat, mint a póka sarokban. Végül mindenki azt csinálja, amit ő szeretne. Csak egy kis sírás, egy kis elmondom sokszor, lassú vízpartot most nem is mondom, mert aki tudja, az érti. A manipulációs technikák is a hatalomgyakorlás eszközei. És mindezektől is szabadítani és gyógyítani akar bennünket Isten, mert valójában az életünk néhány olyan helyzetét, kivéve, amikor mondjuk egy főnökünkkel való kapcsolat, vagy egy feljebb valóval való kapcsolatot vesszük, felnőttként a legtöbb helyzetben mellérendelő módon kéne működni. Vizsgáljuk meg, hogy van-e olyan kapcsolatunk, ahol nagyon-nagyon nehezen vagyunk ezzel a hatalom kérdéssel. És a harmadik ilyen küzdelem az Isten hatalma és az ember hatalma között, az a közösségi szint. Az egész társadalmi berendezkedésünk ennek a nehézségeit hordozza. Mert szükséges, hogy legyen emberi hatalom. A római levélben olvastuk valamelyik nap, hogyha olvassátok a Bibliaolvasó kalózból az igét, hogy szükséges, hogy legyen egy állam, amelyik rendet tart. És a keresztények nagyon fontos, hogy tiszteljék és imádkozzanak a vezetőkért, és kell, hogy legyen rend. Nem lehet anarchia, nem lehet káosz. Ez ott van a Szentírásban. És mégis azt látjuk, hogy nagyon-nagyon nehéz vezetőnek lenni, és nem elszállni a hatalomtól. Nagyon könnyen tud egy vezető messiási komplexusba kerülni, hübris szindrómába, és mind abba, amiben megkérdőjelezhetetlenné válik a hatalma. Mert meg vagyok győződve, hogy az Isten előtti hódolat nélkül az emberi hatalomgyakorlás minden esetben torzul, csak idő kérdése. Ezért a legfontosabb, és lehet, hogy triviálisnak tűnik, vagy azt mondod, hogy milyen egyszerű. Az első és a legfontosabb feladatod neked és nekem az, hogy imádkozzunk rendszeresen és kitartóan azért, hogy a vezetőink megismerjék Jézus Krisztust. Mindegy, hogy hol vannak, mindegy, hogy mekkora a hatalmuk, mindegy, hogy kik, mindegy, hogy szimpatikusak vagy nem. Mert az a vezető, akinek a szívében helyében az, hogy Jézus Krisztusé minden hatalom, az nem fog visszaélni a hatalmával. Az összes többi idővel visszafog, szinte garantálom. És azt hiszem, hogy elérkeztünk így a legfontosabb kérdéshez végül, hogy mit jelent számunkra most, ma, itt gyülekezetként az, hogy Krisztusé minden hatalom, és mire hív bennünket. Három szót, három dolgot emelek ki itt az utolsó pontban végül. Úgy kezdtem az igehirdetést, hogy a mi atyánkban az, hogy Jézusé minden hatalom, az nem egy teológiai tétel, hanem doxológia, azaz az imádatnak a kifejezése. Így az első és legfontosabb dolga Isten népének és a gyülekezetnek, hogy kitartóan, tiszta szívből, értsétek jól, ha van kedve hozzá, ha nincs, de gyakorolja Isten imádatát. Ezt azért mondom, mert nem csak akkor, hogy Uram, ma van kedvem téged imádni, ma ötször foglak imádni. És vannak olyan napok, amikor ma felejtsük el egymást, csak túl akarok élni. Az imádat ugyanis az Isten előtt való hódolat, az a cselekvés, ami abból következik, hogy Isten hatalmas. Tehát az elképzelhetetlen, hogy az ember hallja azt, hogy Isteni minden hatalom, és ő a legcsodálatosabb a dolgon, és akkor ugyanúgy állva marad. Vagy azt mondja, hogy jó, oké, és? Hanem ebből az következik, hogy az ember leborul Isten előtt. És félreértés ne essék, ezt alatt nem azt értem, hogy meg kell tanulni ilyen ájtatosan viselkedni, vagy így hajbókolni Isten előtt. Nem, hanem azt jelenti, hogy válaszolunk Istenre az imádsággal, a szavainkkal, a tetteinkkel. Az, hogy Istennek hatalma van, akkor lesz hatással az életünkre, ha mi imádjuk őt. Ha nem imádjuk Istent, akkor az, hogy Istennek hatalma van, az számunkra irreleváns lesz, mert élünk abba a kis saját hatalomgyakorlás, kontroll és biztonság körünkben, és nem tudunk ebből kitörni. Azt mondja az egyik írásmagyarázó, hogy amikor az ember meghallja ezt, hogy tiéd a hatalom, erre válaszként az imádat azt jelenti, hogy azt mondom Istennek, Uram, tiéd minden hatalom, és én nem akarok semmit tőled, csak téged magadat akarlak. Szeretnék a közeledben lenni. Az Istent imádó ember magasztalja Istent, és neki adja az irányítást. Szavakkal neki adja az irányítást a cselekedeteiben is. Az Istent imádó ember úgy magasztalja Istent, és úgy imádja Jézust, hogy közben nem akar tőle semmit. Nem azért magasztalod és imádod Istent, mert mozgósítani kívánod az ő hatalmát a saját céljaid elérése érdekében. Ez egy nagyon fontos dolog. Nem arról az, hogy Uram, én úgy imádlak téged. Megtennéd azt, hogy? Hanem csak imádlak, és szeretlek téged, és magasztallak téged. Lehetséges, hogy most ezzel nehéz mit kezdened, mert azt mondod, hogy hát jó, ezeket el szoktam neki mondani, de mit lehet még tenni? Most várjam az érzéseket? És azt hiszem, hogy ha időt töltesz Istennel így imádatban, akkor ki fog ez alakulni, hogy mik ennek a formái? És hadd osszak meg csak egy saját példát ezzel kapcsolatban. Nagyon sokféle az, hogy hogyan tudjuk így szívből igazán magasztalni és imádni Istent. És néha Ezek olyankor is történnek, vagy olyankor is helyzetet készít erre Isten, amikor mi nem gondolnánk. Legutóbb egy helyen voltam, ahol gyönyörű volt a táj, és néztem a hegyeket. És azon kívül, hogy szép, pont ment egy dal, egy dicsőítő dal a háttérben, és valahogy ott abban a pillanatban azt éreztem, hogy így valamit megértek abból, hogy megtapasztalok abból, hogy milyen csodálatos a teremtés, és Isten milyen végtelen. Ez már sokszor megtörtént. És nagyon sok dolgom volt akkor. És egyszerűen az volt bennem, hogy én most szeretném Istent imádni azzal, hogy itt maradok. Hogy nem megyek tovább. Hogy nem szaladok a teendőim után. Hanem itt megállok, és csak elmondom Istennek, hogy mennyire csodálatosak ezek a hegyek. És ő milyen hatalmas. És felemlegetem neki az ő szabadításait. És elmondom, hogy miért vagyok hálás. És semmit nem kérek tőle, hanem utána csendbe vagyok. Hosszú percekig aztán csendbe voltam. Aztán utána megint csak így elmondtam, hogy mennyire hatalmas, és önmagamat ismételtem egy idő után. De ami a legfontosabb, hogy azt a sok teendőt, ami nekem nagyon fontos volt, azokat elengedtem. És időztem Isten jelenlétében. Mert hogy sokszor elfelejtjük, de az egész életünk és az egész történetünk, amerre tart, az az, hogy a mennyben Istent fogjuk imádni. És olyan közel leszünk hozzá, ahogyan a Földön soha nem tudunk. És tulajdonképpen, amikor itt a Földön imádjuk és magasztaljuk a mi Urunkat, akkor már ebbe kóstolunk bele. És ez azért lehetséges a számunkra, sose felejtsük, mert Krisztus ajtót nyitott nekünk ide. Jézus a hatalmát ugyanis arra használta, hogy beengedje minket a szentélybe. Hogy megnyíljon a kárpit. Hogy ne legyen gát Isten is köztünk. Krisztus nélkül nem tudnánk Istent imádni. Ha Isten közelébe mennénk, az ő szentsége elpusztítana bennünket. Ezért lássuk így Krisztust és az ő keresztjét, mint amin keresztül bemehetünk Isten jelenlétébe, és magasztalhatjuk és imádhatjuk őt. Isten népe pedig az imádatban is ahhoz kapcsolódóan meg kell, hogy erősítse a bizalmát másodszor is Isten felé. Olyan egyszerű ez, de hadd mondjam nektek, hogy nagyon fontos, hogy mint gyülekezet és mint Isten népe valljuk meg újra és újra, hogy Istenben bízunk. Ő tart meg bennünket. Ő az, akinek a kezébe van az életünk és a sorsunk. És ezt hadd hangozzam, hadd emeljem ki azok számára, akik félnek vagy nehézségekben vannak, akárha a világ sorsát vagy a saját életüket szemlélik. És megint ez csupán emberi szó, de hiszem, hogy a lélek el tudja neked pecsételni. És hogyha te most éppen nem tudsz bízni valamiért, vagy te meg vagy rekedve és félsz, akkor imádkozunk érted, és Isten népe megtart. Mert Isten népe vallja meg a bizalmát az Atyában. És ez elbírja azt, amikor az egyéni sorsunkban nehéz valamiért bízni. Arra hív bennünket, mint gyülekezet, mint közösség, hogy valljuk meg az ő hatalmát, és hogy legyünk az ő engedelmes követői. És az utolsó szó a vigasztalás, mert végső soron a földi küzdelmek és nyomorúságok között ez az egyik legnagyobb vigasztalásunk, ahogy egy héttel ezelőtt együtt mondtuk a gyülekezettel, a Heidelbergi Káti első kérdés feleletében, hogy egy hajszál sem eshetik le a fejünkről, hogy minden az üdvösségünket szolgálja, hogy az övé minden hatalom, és ő megőriz bennünket, és nem hagy elesni, és nem hagy kiesni az ő kezéből. Hirdetem neked hát az evangéliumot. Ne félj! És hiszem, hogy a Szentlélek elpecsételi ezt a számodra, és nem pusztán emberi szó lesz ez. Istené minden hatalom ma is. A Szent Háromság Isten jelen van, és megőriz és megtart bennünket. Előtte hódolhatunk, és az életünk minden aktuális nyomorúsága, küzdelme, öröme, szépsége minden mögött ott van az ő végtelen hatalma. Ő ad biztonságot. Benne gyökerezhetünk meg. Isten adja meg nektek, hogy ez a reménység valóságá váljon a számotokra. Ámen.
Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Most dicsérjük Istent a 145. Zsoltárral. Magasztallak téged, Istenem, királyom, áldom nevedet mindörökké. Minden nap áldalak téged, dicsérem nevedet mindörökké. Nagy az Úr, méltó, hogy dicsérjék, nagysága felfoghatatlan. Nemzedékről nemzedékre dicsérik műveidet, hirdetik hatalmas tetteidet. Fenségeden, ragyogó dicsőségeden és csodálatos dolgaidon én is elmélkedem. Elmondják, milyen félelmes hatalmad, én is felsorolom a nagy tetteidet. Áradoznak, emlékezve nagy jóságodra, és örvendeznek igazságodnak. Kegyelmes és irgalmas az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Jó az Úr mindenkihez, irgalmas minden eredményihez. Magasztal, Uram, minden eredményed, és híveid áldanak téged. Elmondják, hogy országon milyen dicsőséget is, és beszélnek hatalmadról, megismertetve az emberekről az Úr hatalmas tetteit, országa ragyogó dicsőségét. Országod örökkévaló ország, uralkodásod nemzedékről nemzedékre tart. Támogat az Úr minden elesettet, és fölegyenesít minden görnyedezőt. Mindenki várakozva néz rád, és te idejében adsz neki eledelt. Kinyitod kezed, és kielégítesz minden élőlényt kegyelmesen. Az Úrnak minden útja igaz, és minden tette jóságos. Közel van az Úr mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja. Teljesíti az Istenfélők kívánságát, meghallja a kívánságot, és megsegíti őket. Megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik, de a bűnösöket mind elpusztítja. Az Úr dicséretét hirdeti ajkam, áldja mindenki az ő szent nevét mindörökké. És mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.